Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Görög Mása. Szeretettel köszöntöm Önöket mai műsorunkban. Az elmúlt hét műsorából hallgathatják meg a múlt heti Kapocs című műsorunkat, illetve a Kényes Egyensúly adását. Természetesen, mint minden válogatás, ez is szubjektív. Én most ezeket a műsorokat ajánlom újra figyelmükbe. Remélem, sokak ízlése megegyezik majd az enyémmel, és szívesen hallgatják újra ezt a két műsort. Hallgassák szeretettel!
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ki mikor hallgat bennünket. Ez itt tehát a Demokrácia most, és ma esti vendégünk Szigeti Ferenc, mindjárt Matyi egy kicsit bővebben is bemutatja őt, és a házigazdák szokásos módon Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk.
Hát Feri, inkább ráthagynám, hogy mutatkozz be, de a mai témánkat ügyes. Azért felkonferálom. Természetalapú megoldásokról lesz szó, tehát ma kevésbé az emberi közösségekről fogunk beszélgetni, de azért biztos lesz ilyen aspektusa is a dolognak, viszont hát egy környezeti, vagy a környezetünket meghatározó szemléletet ismerhetünk meg tőled.
Tiszteletek, köszöntök mindenkit, meg benneteket. Igen, Szigeti Ferenc vagyok, geográfus végzettségem szerint. 20 éve foglalkozom alapvetően városfejlesztéssel, illetve részben környezetvédelemmel, és a természetalapú megoldások, az egy jó kérdés, hogy ez micsoda, igazából nem egy új fogalom, szerintem mindenki tudja, hogy mi az, mégis a szemléletmód az egy kicsit újabb, de én azért vagyok itt, mert nagyon sok olyan projektet csináltunk az elmúlt 10 évben, ami alapvetően zöld infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozott, illetve részben természetvédelmi projekteket is, és hát így jutottunk el oda, hogy ez egy egyre fontosabb téma, és bepályáztunk a természetalapú megoldások magyarországi központja vagy hubja címre, ez egy non-profit vállalkozás a részünkről, azzal a céllal, hogy ezt az egész igét ezt népszerűsítjük, vagy népszerűsítsük, és fogalom szerint igazából nagyon sok van, tehát ez most egy olyan jó igazi EU-s buzzword, tehát sok helyen lehet olvasni. Én leginkább a Természetvédelmi Világszövetségnek, aki létrehozta ezt a fogalmat, a definícióját szeretem, mert ő azt mondja, hogy amikor természet alapú megoldásokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy azzal a céllal hozunk létre, vagy javítunk fel, vagy őrzünk meg élőhelyeket, hogy igazából azzal egyrészt a biodiverzitást növeljük, másrészt viszont a társadalmi kihívásokra találjunk választ, itt alapvetően most a klímaváltozásra kell gondolni, és ezért mondom, hogy nincs benne semmi új, mert természetvédelmi szakemberek évtizedek óta hoznak létre új élőhelyeket, mondjuk vizes élőhelyeket, csak most nem feltétlenül az van fókuszban, hogy mondjuk az miért jó a madaraknak, vagy az élővilágnak úgy konkrétan, hanem az is, hogy mondjuk szénmegkötés szempontjából itt a klímacélok tekintetében ez micsoda óriási dolog, és akkor mindig ez másik oldal számít. Tehát, hogy erdészetről is mindenki tud, demokrációhoz talán még nem jutunk el, de mindjárt ígérem. De mondjuk, ha természetalapú megoldás, akkor az a kérdés, hogy ezt a tarvágások helyett mondjuk örök erdőgazdálkodást célszerű-e folytatni, ami ugye azt jelenti, hogy csak lékeket emelnek ki az erdőből, de nem egy nagyobb területet takarítanak le. Komoly tanulmányok zajlanak, hogy mondjuk ez az erdészetnek is megéri, hiszen folyamatos bevétel termel, és hát ugye azt hiszem elég könnyű belátni, nem csak az élővilágnak jó, hanem a klímának is sokkal jobb. És egy csomó ilyen dolog van, tehát mind a városban, mind a nem városban, tehát rurális térségeken, tehát ide tartozik mondjuk a városi gyepek ominózus kérdése, ami ugye felkavarta itt az állóvizet az elmúlt években, hogy mondjuk miért jó.
Hashtag méhlegelő?
Méhlegelő, igen, azt a szót kevésbé szeretjük, mert egyébként nem azt akarja. Tehát a városi vadvirágos rétek, amikor meghagyják a fáknak a újszerű klímaadaptív menedzsmentje, tehát hogy hogyan érdemes őket ültetni, és egy csomó hazai gyakorlat is van, és nagyon sok város például eljut arra, hogy ezekkel a témákkal muszáj foglalkozni, és nagyon sok város eljut odáig is, hogy meg hát nem csak város, hogy a közösségek szerepe is azért ebben alapvetően fontos, és ha már ez az alkalom itt ugye a demokrácia most, ugye, jól mondom, hát végül is ugye van a jövő nemzedékek biztos, tehát végül is a demokrácia egyik alaptétele, hogy a jelenbe kéne úgy cselekednünk, hogy ez a jövő generációjának is fontos. És hát ugye itt most sokan kongatják a vészharangokat, tehát hogy azért az látszik, hogy a természetnek vissza kéne adjunk valamit, és ha már demokrácia, például ugye vannak ilyen progresszív gondolatok is, az nem természetalapú megoldás feltétlenül, hogy mondjuk jogi személyiséget adni bizonyos élőhelyeknek, erre ugye vannak Új-Zélandon, Kanadában kezdeményezések, hogy mondjuk egy folyó kapjon jogi személyiséget, és akkor az már viszont demokrácia, az már egészen más lenne, hogy mennyire aknázhatja azt ki az ember. Ez sokszor ugye ilyen helyi őshonos lakossággal is összefügg. Szóval, hogy azért a demokrácia is nagyon fontos, de mondjuk nem ilyen messzire menve igazából az a fontos, hogy hogy lehet ezt elmagyarázni az embereknek, és igazából csak velük közösen lehet valahogy ezt megmagyarázni, hogy hát minden változik, a táj változik, a környezetünk változik, alapvetően mit tehetünk róla,
és hogy hát erre valahogy reflektálnunk kellene közösen velük együtt.
És nem az alapreflekció, amire utaltál már, a tarvágás, ami a valószínűleg a leggyorsabb és a legolcsóbb fal kinyerés, de utána a következménye a lehető legdrágább. Tehát, hogy ezekben a dolgokban is az emberek kontrollként, vagy valamilyen befolyásolóként esetleg hatással tudjanak lenni?
Hát igen, és hát ugye tudással vannak, akkor befolyással is tudnak lenni. De egyébként szerintem ezt nagyon jól mutatja a igazából szerintem pofon egyszerű városi vadvirágos réteg esete, ugye, hogy hát ebből nem tudom mennyire szabad itt politikáról beszélni. De hogy ugye, hát az eléggé ki lett élezve politikailag, nagyon egy oldalán és eléggé sután, mert hogy ugyanakkor, amikor ez történt Budapesten, akkor egyébként kormánypárti városokban ez már jó gyakorlatként működött ugyanúgy, és az tény, hogy ez egy kulturálisan érdekes kérdés, mert alapvetően sok ember ugye hozzászokott az szép, sima zöld gyephez, ami ezen a klímán egy teljes abszurd, tehát hogy ez ugye csak locsolással fenntartható, ezeket a nyarakat, amik mostanában vannak, már egyáltalán nem bírják, és én kertészektől mindig azt hallom, meg ugye a főtájépítész úrtól is, hogy hát az a magkeverék, amit veszünk, holland vagy angol magkeverékként, azért az alapvetően arra a klímára
szól. Az holland vagy angol.
Igen, de óceán éghajlat, vagy legalábbis nem a kontinentális. És ugye ugyanakkor, tehát hogy nagyon sok város arról panaszkodik, ha mondjuk ezt elkezdi csinálni, ezt az egyébként pofon egyszerű dolgot, és akkor felvetődik a kérdés, hogy mi a szép. Az, hogyha van egy kvázi sivatagunk, ami szép zöld, de semmi nincs rajta, van benne két faj kb. Összesen, vagy van egy szép vadvirágos rét, amit egyébként, hogyha kimegyünk az Alpokba, vagy a hegyek közé, a Mátrába, egyébként szépnek gondolunk, és rácsodálkozik szerintem a legtöbb ember.
Azok is, akik otthon ilyen szépen szabályosra nyírják a füvet.
Igen, és akkor itt bejön a kommunikáció is, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és például itt mondjuk Veszprém az egy tök jó gyakorlat ezen a téren, akik elkezdték ezt már nem is tudom mikor, jó pár évvel ezelőtt csinálni, nagyon odafigyelnek a kommunikációra, kihelyeznek táblákat, mindig hagynak egy szegélyt, tehát hogy levágnak, van egy mondjuk egy járdafelület, és az első egy métert mindig levágják, hogy lássák, hogy ez kezelt, és tehát nem gondozatlan, hanem biodivers. És ez annyira sikeres lett, és nagyon szépen el tudják ők mondani, hogy persze kaptak ők is egy csomó panaszt, volt-e mögött egy elhatározás, egy vezetői elhatározás, és egyébként ez messze nem csak a beporzókról szól mondjuk, hanem mondjuk a klímaadaptációról is, hogy mennyire hűt egy adott városban egy felszín, és ez messze nem csak a fáknak a története, hanem például pont a gyepek azok bizonyos helyzetekben jobban tudnak hűteni, és azért ez már megint egy más szempont. És aztán elmondták, hogy már amikor ez úgy beépült, lakótelepeken csinálják ezt, ugye egy lakótelepen rengeteg olyan zöld felület van, amire Jan Gehl, a dán városfejlesztő azt mondaná, hogy alul használt köztér, mert hogy igazából senki nem használja, nem piknikeznek ott az emberek, nem mennek le a házakból, esetleg pára kutyát sétáltatnak, de még az se feltétlenül. És hogy akkor ezeket miért ne lehetne hagyni így hasznosulni, ami egyébként tényleg jó mind a növényeknek és mind a beporzóknak, tehát ökológiai haszna is van, és klímavédelmi haszna is abszolút igazolható, és amúgy egyébként, ahogy ezeket a kommunikációs csatornákat mondjuk megfelelően használják, akkor azért általában az emberek ezt meg szokták érteni elég gyorsan, hogy ez tényleg nem rendezetlen, hanem biodiverz, és például Veszprémben az történt, hogy volt egy poszt valakitől, aki nem Veszprémben lakik, csak meglátott az interneten egy ilyen szép képet, hogy egy szép városi vadvirágos rét, és azt írta, hogy úristen, ilyen jó helyen laktok. És akkor ez valahogy akkor átszólt, kilépett a város határain túlra, hogy akkor ennek egy nagy elfogadottsága lett ott helyben. Szóval, hogy ezért a kommunikáció.
Ha már önként kiejtetted a szádon azt a szót, hogy kutya, és ennél a témánál vagyunk, valószínűleg a legtöbb komment mindig arra jön, hogy a kutyások a toklász miatt haragszanak erre a megoldásra, hogy így esetleg több év távlatából látszik a megoldás. Tényleg igaz az, hogy eltűnik egy idő után az a faj, ami a toklásztermi.
Hú, azért biológus nem vagyok, de az biztos, hogy például, hogy egy másik, a kutyákhoz kevésbé értek be valami őszintén, de mondjuk a parlagfű, az szintén ez a történet, hogy én például önkéntes voltam egy városi kaszáló nevű részen, ahol én lakom abban a kerületben, és hát ilyenkor ugye egyből jön, hogy hát parlagfű lesz. De hát ugye ez is egy ilyen rávilágít a dolog kulturális hátterére, hogy a parlagfű az ott van, a parlag van, azaz, ahol frissen feltört terület van. És hogyha van egy beállt szép gyep, azon már nem tud megjelenni például a parlagfű, ami nyilván sok problémát okoz, akinek allergiája van, tehát ez egy komolyabb dolog. De hogy pont ezeken a területeken nincs, de mégis egy csomó tudás az nincs már meg, ugye. Tehát, hogy sok olyan dokumentum is van, ami úgy kezeli, vagy úgy a legfontosabb szempontnak azt tartja, hogy visszaszerezni valahogy a kapcsolatunkat a természettel, mert hogy ez annyira elveszett.
Ha önmagamat hadd leplezem le, hogy én nekem van egy ilyen, vagy volt egy ilyen sajátos csalódásom, egy budapesti lakótelepen egy ilyen város megújító programban vettünk részt, és egy 2,5-3 évig ment, és intézményeket, területet rendbe hozták, a helyi közösséget valamilyen módon sikerült bevonni, lépcsőházi akciók voltak, és egy öntevékenység beindult, és aztán egy 2-3 év múlva, amikor véget ért a program, visszamentem erre a helyre, és azt láttam, hogy mindenütt fölnőtt egy csomó gaz, és mindenféle azokon a helyeken, amelyek parkoknak, átjáró féléknek voltak kialakítva, ráadásul ilyen magra, tehát mint a búza olyan, tehát ilyen kalászossá vált a dolog, tehát annyira csúnya volt, és akkor úgy hirtelen elgondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen a teljes elhanyagoltságnak és a visszaromlásnak az igazi megvalósulása. Most, hogy ezt mondtad, elkezdtem magammal gondolkodni, hogy lehet, hogy én persze nem azt a tükörfényes, nem tudom milyen pázsitot hiányoltam, de a gondozatlanságról sugárzott valami, és erről tulajdonképpen annak a 3-4 éves munkának is az eredménytelenségét, vagy a részeredményességét tudtam csak levonni következtetésként. Mit gondolsz erről?
Hát azt, hogy emögött egy fontos ökológiai tudása, tehát ezek a területek azért kaszálva vannak, csak megfelelő időpontban vannak kaszálva.
Tehát itt a kaszálatlanság akkor a probléma, nem pedig az, hogy...
Igen, tehát ezek végül is természetvédelmi kezelésben vannak, tehát a szakemberek azt évente tudják esőzés függvényében, hogy mikor kell kaszálni. Úgy, hogy pont azoknak a fajoknak legyen jók, amelyek mondjuk nem a gazok, és hát nyilván sok helyen például felül is vetik ezeket a területeket, tehát hogy mondjuk olyan területekről, Veszprémbe például ez a gyakorlat, hogy szétszórnak magokat, Budapesten például azt hiszem nem ez a gyakorlat, ott csak hagyják, de tehát azért ezek kezelt területek, tehát nem arról szól a történet, hogy egyszer csak leállítanak ott mindenfajta kezelés, se kaszálás, se semmi, hanem csak ökológikusan teszik ezt. Ott, ahol te jártál, azt nem ismerem azt a helyet, de hát valóban ez a toklászos gaztelep, az tud nem szép lenni, és azt a képet sugallja, hogy az gondozatlan.
Meg ugye lehet, hogy itt nem ez volt a helyzet, de valószínűleg az átállás 1-2 évével van probléma, ha csak nem vetik felül valami szupermag keverékkel. Vagy ugye az ember beavatkozik a természetes folyamatba, aztán abba adja a beavatkozást, és mire az helyre jön, és visszatérnek a virágok, addig lehet, hogy például parlagfű, vagy olyan fajok jelennek meg, amiket nem szeretünk.
Önvizsgálatot fogok tartani, majd egy kicsit végiggondolom ezt, mert egy kicsi vigaszt kínáltál az én negatív élményemre, ami szerint az tényleg negatív dolog, de persze újra kell gondolni egy csomó mindent, tehát az ember ilyen, hogy gondolja újra.
Viszont még egy dolog eszembe jutott, hogy hát ugye a közösségek szerepe azért fontos. Két dolog jutott eszembe, nem tudom mennyire kell Budapesten maradni.
Nem kell egyáltalán.
De hogy az egyik például az, hogy hát én a 12. kerületben lakom, ott tényleg magas szinten űzik ezt a műfajt. És hát például volt arra kezdeményezés, hogy a lakosságot bevonják a kezelésbe. Ez ugye máshol is fut, más országban, Magyarországon nyilván egy kicsit nehezebb. Ott konkrétan egy ilyen, arról szólt a történet, hogy kisebb zöld felületeket, ami a járda szigeten van, azt kellett gondozásba venni. És az lakosokra volt bízva. És aztán, hát volt nyilván egy-kettő, ami tök szépen megújult, és fenn volt tartva, de összességében a program azért nem annyira jól működött. És akkor próbálkoztak így úgy segíteni, hogy hol legyenek ezek, hogy a lakos jelölő ki, hogy hol legyen inkább magához közel, vagy messzebb, de ha messzebb van, akkor ugye nem tudja locsolni. Tehát, hogy ez például kudarcba fulladt. De ugyanakkor az egyik legfontosabb kihívás az az, hogy úgy általában egy városi térben, ahol ilyen családi házas övezet van, ott a legnagyobb zöld felület általában magánterület. És hogy hogyan lehet ott elérni azokat a biodivers kerteket, vagy biológiailag sokszínű kerteket mondjuk, vagy vízmegtartást éppen, ha már természetalapú megoldásokról van szó. Tehát hogyan lehet a lakosokat ösztönözni, ez például egy tök fontos téma.
Én gondoltam is, hogy ebbe az irányba terelném a beszélgetést még 10 perce, mert én azt látom az interneten, hogy Amerikában ez egy, nyilván az ember buborékban látja a világot, de az én buborékomban ez így elég gyakran feljön, hogy Amerikában ez eléggé topik, hogy cseréld le a locsolt és folyamatosan nyírt gyepedet, akár zöldségesre, vagy élelmiszertermesztésre, akár csak egy ilyen biodiverz megoldásra. És ugye különösen éles a helyzet a sivatagosabb államokban, vagy Kaliforniában, ahol tényleg csak a locsolással lehet életben tartani bármi zöldet, és hogy ez egy kicsit ilyen átértelmezése a dolognak, hogy a kaktusz az miért ne lehetne szép és dekoratív, vagy akár a kövekkel lefedett előkert, miért kell mindenképpen zöld gyepet fenntartani, és akkor ennek egy hajtása, amikor meg kifejezetten élelmiszert próbálnak már ezen termeszteni. És ugye ott nagyon látványos, mert nincsenek feltétlen kerítések, hanem ugye a járdával egybe mosódik az előkert, úgyhogy ott elég izgalmas helyzetek jönnek létre.
Hát igen, nyilván függ az éghajlat. Én is olvastam egy cikket, hogy valahol dél, mert hogy az USA-ban, de annak a déli részén, egy nagyon sivatagos részen, például van egy város, csak nem itt eszembe a neve már, ami arról híres, hogy 20 év alatt a lakók csináltak igazából egy gyümölcsfaligetet a városba, és egyrészt szedik is a gyümölcsfákról a termést, másrészt ez biztosítja az utcáknak az árnyékolását, ami ugye szuper fontos megint csak, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk a fák ugye oxigént termelnek, széndioxidot kötnek meg, port fognak meg zajt csökkentenek, de hogy ugye például az árnyékolással rengeteg energia megtakarítást is tud produkálni mondjuk egy lakóház esetében. És például ez a gyümölcsfa, ugye ez most megint például egy ilyen trend, hogy egyszerűen azt a tájhasználatot, ami ugye vidéken volt, az behozni a városba egy kicsit. Tehát például ami sok-sok díjat nyert a Pünkös Fürdő Park, ott a harmadik kerületben, ott a római fölött, a Dunaparton, ott is van egy telepített gyümölcsös, tehát hogy őshonos fajták a városban. Ha jól tudom, pár éve volt egy ilyen kezdeményezés, nem ott, hanem máshol, hogy csináljuk városi szüretet valamelyik parkban. Valahol ezt kifejezően tiltják, mert a lakosok ugye előszeretettel tiltakoznak a gyümölcsfák ellen, hiszen rápotyog a kocsira. De itt megint szerintem a természettel való kapcsolat van, hogy 100 éve ugye például a
eperfa,
igen. Ugye az egy védett volt, tehát volt olyan törvény, hogy tilos kivágni, annyi volt belőle, csak aztán eltűntek. Ma meg szidjuk, hogy rápotyog a kocsira, és hát tényleg tud egy kicsit cefreszag lenni ott adott esetben. Szóval, hogy ez is így tök jó rávilágít arra, hogy hol a kapcsolatunk a természettel.
Városi kertek, biodiverzitás, mélegelő, sok mindenről beszélgettünk, Szigeti Ferenc a vendégünk, de egy kicsit arról, hogy hogyan tudja az ember visszavenni a természetet úgy, hogy nem önálló, önzően kihasználja, hanem valamilyen módon szerepet vállal abban, hogy egy természetesebb életfeltételrendszert alakítson ki. Nem biztos, hogy nagyon pontos volt az összefoglaló, de folytassuk a beszélgetést talán innen. És itt városi és nem városi példákra is hivatkoztunk. A városi azért érdekes, mert a tudatunkban úgy tűnik, hogy a városban csak díszként jelenik meg a természet vagy a környezet. Amiket te példákat mondtál meg, az a gondolkodás, amerre elindultunk, az pedig a természet valódi visszatérés természetesítése, ha ilyen szó lenne, lehetőségét kínálja.
És szerintem maradjuk még egy kicsit így az emberek, mint az átlag állampolgárok szintje, mert nyilván a városban nagyon sok mindent az önkormányzat vagy a kertészeti cég határoz meg, de ahogy céloztál rá, egy kertvárosban az zöld felületek nagy része magántulajdonban van, tehát gyakorlatilag a kertek, meg az előkertek, illetve a zöld sáv a járda mellett, amit azért előszeretettel parkolásra használunk sokan, hogy amivel te foglalkozol, például ez a projekt, vagy akár másik projekt tud-e ezzel foglalkozni, vagy mennyire nehéz eljutni oda, hogy lakossági szemléletformálást tartsunk azért, hogy minél kevesebb része legyen lebetonozva a kertnek, minél hát mondjuk visszatérjenek a gyümölcsfák, stb.
Hát például nevezzük meg a szivacsváros koncepciót, ez nagyon trendi hangzik mostanában, ugye a szivacsváros az, ahol a víz kvázi nem folyik ki az adott kerületből. Ez tényleg nagyon trendi, de egy nagyon bonyolult ügy igazából. Például Berlinben az történik, hogy ott vannak új városrészek, ahol már egyáltalán nem építenek esővíz elvezető rendszert, ami egy kicsit így furán hangzik, mert azért ott nem sokkal több, de azért több eső esik, mint Budapesten. És ezekben az új építésű negyedekben igazából csak főleg természetalapú megoldások vannak, tehát hogy a tetőkön zöld tető van, zöld falak vannak, a házak között alapvetően zöld felület van, ugye ez mind megfogja és szikkasztja a vizet. A zöld tetők például iszonyatosan hatékonyan megfogják a lezúduló csapadékot. Nyilván vannak ilyen föld alatti ciszternák is, és ezért nem szükséges. De ez nem csak azért van így, mert a német emberek annyira elkötelezettek lennének a környezettudatosság irányába, meg a tervezők ennyire profik, hanem ezért is egyébként, de hogy van ott egy szabályozás, hogy drága. Tehát van egy adó, ami az esővíz elvezetésre szól, és az helyi szemmel nézve is drága, ezért az építetők, a használók, azok rá vannak kvázi kötelezve arra, hogy inkább ilyen természetalapú, meg helyi tehát a csapadékot helyben próbálják meg megfogni, és ezért az egész város már kezd átalakulni. Egy belvárosi szövetben, mondjuk egy hetedik kerületben Budapesten, ahol igazából minden négyzetcentiméteren közmű van, ez egy teljesen más kérdés, meg le van betonozva, de valószínűleg az fontos lenne, hogy ebben a tekintetben is, tehát hogy itt a kék meg a zöld az mindig összeér egy városban legalábbis, és például Philadelphia az egy másik jó példa, ott például a magántulajdoni kerteket, tehát a cégeket meg a magánembereket próbálták meg szintén ösztönözni arra, hogy kivetettek egy adót, de hogyha ilyen dolgokat építenek, hogy zöldtető, szikkasztó esőkert a kertjükben, akkor mentesülnek a kötelezettség alól, és akkor ezzel próbálják meg rávezetni arra, hogy minden kertben legyen egy ilyen. És hát ugye ez az élővilág szempontjából is tök jó. Tehát, hogyha van egy kicsi esőkert a kertünkben, akkor az már egy csomó, akkor már igazából ott egy élő hely jön létre miniben, és egy csomó állat és növény fogja azt használni.
Egy picit oldjuk ezt fel, az esőkert alatt mit értünk pontosan?
Az esőkert alatt sok mindent érthetünk, de alapvetően egy mélyedést, ahol befolyik a csapadékvíz, és van egy speciális rétegrend, illetve speciálisabb növényzet, amely bírja azt, hogy mondjuk két napig, amikor nagy eső van, elszikkasztja a vizet szép lassan, és bírja azt is, hogy utána mondjuk egy hétig, két hétig meg szárazon van. De például pont Berlinben azért sok típusa van ennek, tehát van ilyen kavicsos, tehát van, hogy igazából csak úgy elszikkad a földben is a víz, tehát nem feltétlenül egy ilyen speciális tájépítészeti megoldás.
Nálunk is persze a pincénkben szikkad el a víz, de igen. Ez is egyfajta vízmegtartás valószínűleg. Ugye most leginkább városról beszéltünk, de említetted az erdészetet, hogy akkor ez a természet alapú megoldás, megközelítés, ez kiterjed ilyen gazdasági ágakra is, akár az agráriumra is?
Hát ha például pont a Természetvédelmi Világszövetség, aki ezt a természet alapú megoldások címszót próbálja meg propagálni, ugye ez abszolút elérte a politikumot is, tehát hogy ma már nem az van, hogy szerencsére, hogy a klímaváltozást próbáljuk meg csökkenteni, vagy hát a mértékét, vagy tenni ellene, hanem igazából a kettő együtt van, hogy a biodiverzitás csökkenése az egyik legkomolyabb veszélyforrás, és hogy ez együtt mozog most már szerencsére, és innen táplálkoznak ezek a természetalapú megoldásoknak a sikeressége. De egyébként, tehát pont a Természetvédelmi Világszövetség honlapján is az áll, hogy a agrárium a legeslegfontosabb.
Egyszerűen... Hát ilyen szántóföldben több van, mint igen. Urbánus területben.
És hát ugye a biodiverzitás csökkenésének is a legfontosabb okozója a mezőgazdaság, főleg az intenzív mezőgazdaság, úgyhogy abszolút a természetalapú megoldások ott is érthető, és akkor itt ma nagyon más vizekre tudunk evezni, amiben nem biztos, hogy most bele kell menni.